Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Mudricki Judit vagyok, és a ma esti adásban a Mária Rádió októberre meghirdetett tematikájához kapcsolódóan a szerelemről fogunk beszélgetni dr. Horváth Kornéliával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárával.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit, és nagyon örülök, hogy ilyen érdekes témáról beszélgethetünk.
Kedves Nelly, a magyar és a világirodalom is bővelkedik szerelmes versekben. Első kérdésem az lenne, hogy miért éppen Petőfi Sándornak a Szeptember végén című verset választottad a mai beszélgetés témájául?
Közhelyesnek tűnik, de Petőfit elsősorban a szabadság és a szerelem költőjeként tartjuk számon. S valljuk be, minden közhelyben van igazság. Petőfinek valóban ez a két kitüntetett témája, és mi is ezek felül gondolunk rá a leggyakrabban. Innen nézve bizonyos szempontból szinte kézenfekvő volt a téma és költőválasztás.
Igen, azt hiszem ez így teljesen érthető, de ugyanakkor Petőfi számos szerelmes verset írt költői pályának a kezdetétől fogva.
Igen, jogos a felvetés. Igen, Petőfi nagyon sok szerelmi témájú verset írt. Fiatal korában különösen elsősorban a dal műfajában. Gondolhatunk itt például a Befordultam a konyhára kezdetű versre, amelyet meg is zenésítettek, avagy a Fa leszek, ha fának vagy virága, illetve az A virágnak megtiltani nem lehet kezdetű költeményekre. S rögtön szeretném hozzátenni, hogy már ezek a népdalszerű versek is hordoznak magukban valami elementáris költői újítást, olyan originális megoldást, amely miatt Petőfit joggal tarthatjuk kiemelkedő tehetségű költőnek. Példaként a Befordultam a konyhára első verszakára hivatkozom, mely így hangzik: Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. Csak arra szeretném felhívni itt bevezetésként a figyelmet, hogy Petőfi már itt is átalakítja a dal műfaját. Az első két sor helyzetdalként értelmezhető, bemegyek a konyhába és pipára gyújtok, de a következő két sor mintegy felülírja a dal műfajához társított értelmezésünket, hogy tudnélik a dal egyszerű, egynemű érzelmeket közlő lírai műfaj. Mert az első verszak második két sora bizony nem érzelem kifejezés, hanem a gondolkodásról szól, és ilyen értelemben nagyon is szofisztikált, mert hogy így hangzik, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. Vagyis a kezdő két sor népdalos, helyzetdalos képét mintegy felülírja és átértelmezi ez a második két verssor mondat, amely relativizálja is a népdalos, helyzetdalos szituációt. S Petőfi más korai verseiben is él a dal műfaj formájának ilyetén átalakításával és átértelmezésével, de ennek részletezésére most nincs módunk és időnk.
Kérlek, ne haragudj, de ha nem bánod, én visszatérnék a korábbi kérdésemre, hogy miért éppen a Szeptember végén című verse vált Petőfinek ilyen fontossá számodra?
Hát két módon tudok erre válaszolni. Az egyik, hogy ez Petőfi egyik késői verse, ha lehet így fogalmazni, az érettebb szerelmi költeményei közé tartozik. A Szeptember végén 1847-ben írta, mint tudjuk, Kolton, ahol is amikor a mézes heteit töltötte feleségével, Szendrei Júliával. Persze jogos lehet az észrevétel, hogy ezekben az években, 1847-ben és aztán 48-ban is, még számos szerelmes verset írt Petőfi, például a Szabadság szerelem, a Mi volt nekem a szerelem, a Szőke asszony, a Szerelem, a Hozzám jössze, a Szívem, a Szerelem országa, Állj meg feleségem címűeket. Ezek mind 1847-ben született költemények, de nevesíthetem a Szeretlek én szeretlek téged, az Itt van az ősz, itt van újra, vagy éppen a Minek nevezzelek című szövegeket, amelyek 48 során írottak. És persze még bőven lehetne halmozni a szerelmi tematikájú versek számát. Mégis az általam választott költői szöveg, vagyis a Szeptember végén nagyon erősen benne van a magyar köztudatban és gondolkodásban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez emblematikus vers a magyarok számára. A másik válaszom pedig az lenne, hogy a versről rendelkezésünkre áll egy nagyon megvilágító elemzés. A Szeptember végént nem kisebb alkotónk, írónk és költőnk elemezte és értelmezte, mint Kosztolányi Dezső. Ezért úgy döntöttem, a szerelem tematikája kapcsán e Petőfi versről beszélnék. A mai adásban a Szeptember végéről, és esetleg egy következő adásban még az Itt van az ősz, itt van újra is szóba kerülhet. Hozzáteszem, a téma aktuális, most, amikor ezt az adást fölvesszük, szeptember végén vagyunk, és itt van az ősz.
Kedves Nelly, mielőtt folytatnánk a beszélgetést, azt javaslom, hogy hallgassuk meg ezt a verset Esbéres Bernadett előadásában.
Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Már hótakará el a bércitetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme, sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide, aki most fejedet keblemre tevéd le, holnap nem omolsz a síron fölibe? Ó, mondd, ha előbb halok el, Tetem Imre könnyezve borítasz a szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó ulakazd, én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, s a szív sebeit bekötözni ki téged, még akkor is ott is örökre szeret.
El is segítenél felidézni, hogy mit mond Kosztolányi Dezső erről a versről?
Igen, szeretnék is róla beszélni részletesebben, hogyha lehetséges. Ez a Kosztolányi írás azért is különleges, mert nem csak mélyreható elemzését adja ennek a konkrét költeménynek, hanem olyan kijelentéseket tesz, amelyek általánosságban is érvényesek a versszöveg mint olyan elemzése, interpretációja kapcsán. A Kosztolányi írás címe egyébként Petőfi Sándor, ez 4 fejezetből álló viszonylag rövid szöveg, és ennek a szövegnek a második fejezet tárgyalja szeptember végént, egyébként a szöveg elérhető az interneten.
Megkérhetlek arra, hogy elmondod nekünk a legfontosabb meglátásait a verssel kapcsolatban Kosztolányinak.
Igen, Kosztolányi először is így fogalmaz. Olvassuk el a szöveget, idézem Kosztolányit, nevezzük most a vizsgálandó költeményt szövegnek, aztán önmagunkat és a verset egyaránt figyelve feleljünk arra, miért szép az, amit olvastunk, miért hatott ránk, mivel mozgatta meg a képzeletünket, idézet vége. Nagyon fontosnak találom, hogy a vers szövegszerűségét, szövegi megalkotottságát emeli ki. Másfelől azt a gondolatot, hogy amíg a verset olvassuk, egyben önmagunkra is figyelünk. Harmadrészt pedig azt a kérdésfelvetést, hogy figyeljünk arra, hogy a vers vajon miért mozgatta meg a képzeletünket, miért szólított meg minket. Vagyis itt a vers olvasásának az ember önmegismerésére, önmegértésére gyakorolt erőteljes hatásáról is szó van.
És ad Kosztolányi bármilyen javaslatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan elemezzük ezt a szöveget, mint verset?
Igen, hogyne. Ebben a rövid írásában Kosztolányi kifejezetten módszertani tanácsokkal is él, mint már említettem. Először is 4 pontban határozza meg azt a 4 közelítésmódot, amik szerintem nem igazán üdvösek egy vers szöveg értelmezésében. Először is azt javasolja, idézem, előbb essünk túl néhány üdvös és hasznos csalódáson. Vagyis számba veszi ezeket a megközelítésmódokat. Az első lehetséges megközelítésmód, amit aztán Kosztolányi elvet, a mű úgynevezett alapeszméjére vonatkozó kérdés, vagyis az, miféle tanulságot vagy igazságot szűrhetünk le a versből. Ismét Kosztolányit idézem, az alapeszme, a gondolat körülbelül az lehetne, hogy a múlandó életben vannak olyan érzések, amelyek nem múlnak el, és bennünket is túlélnek. Valljuk be tüstént, hogy ez a kopárrá mesztelenített eszmeváz, ez a parányi gondolatmag egyáltalán nem ad választ arra, hogy miért indított meg bennünket a vers. Valljuk be azt is, hogy azok az igazságok és tanulságok, melyeket a remek művekből leszűrünk, úgy, hogy személytelenné tesszük azt, ami személyes, általánossá, ami egyéni, halványá és vértelenné, ami a szavak érzéki kérgében lappang, mind ilyenek, és voltak épp nem is érdemes megkeresni, kihüvelyezni őket, mármint ezeket az alapeszméket. Még azt is hozzáteszi, hogy útszéli igazságok ezek, gyönge tanulságok. A második elvetendő megközelítésmódot Kosztolányi az erkölcsi tartalom az emelkedettség felüli megközelítésben látja. Ismét a szavaira hivatkozom. Az, hogy valaki kedveséhez holtában a síron túl is hűséges, magasztos ábránd. De nem csak hűségről írtak halhatatlan sorokat, hanem a hűtlenségről is. Nem csak a szeretet és a szerelem ihletett remek művekre, hanem a harag és a gyűlölet is. Az érzés puszta nyersanyaga egy versnek, akár a szobornak a kő vagy a fa. Kőből és fából egyformán lehet jó és rossz szobrokat faragni. Idézet vége. Még hozzátehetem, hogy a versnek is van anyaga, ez a szó, a nyelv, nem csak az érzés. Sőt, elsődlegesen a szó és a nyelv. Úgy is fogalmazhatnánk, a költő a nyelvből faragja meg, vagy faragja ki a maga alkotását. A harmadik lehetséges közelítést Kosztolányi úgy nevezi, mint a költemény őszintességére vagy hitelességére irányuló kérdést. Erről Kosztolányi így ír, egyébként a maga az írás a 20. század 3. évtizedében született, de mi az őszintesség? Külső megnyilatkozásunk teljes összevágása belső valóságunkkal, a tett és a szó megfelelő volta. Hol azonban a mérték, amely ezt kétségtelenül megállapítja, amikor egy költemény van előttünk, egy művészi termék, mely pontosan 87 esztendeje támadt, megjegyzem, ismétlem, 1930-ban írta Kosztolányi ezt a szöveget, tehát pontosan 87 esztendeje támadt ez a költemény, olyan lázból, melynek lángja szikrája régen lobbant, s mi volt a örökké ismeretlen maradt számunkra. Nincs összehasonlítási alapunk. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az őszinteség vagy hitelesség kérdése egy költemény kapcsán és nem muszáj, hogy régi költemény legyen, gyakorlatilag nem ellenőrizhető, nem verifikálható. Tehát most 2025-ben végképp nincs módunk megállapítani, mennyire volt őszinte Petőfi, mikor ezeket a sorokat írta. Hozzáteszem, az őszinteség kategóriája amúgy is zavaró, hiszen a versben megszólaló lírai beszélőt egyértelműen összemossa vagy azonosítja a szerző életrajzi személyével. És végül a negyedik lehetséges megközelítési módot a tárgyi adatok fogalmával jelzi Kosztolányi. Tudjuk, hogy Petőfi versét a Mézes hetei alatt írta, mint már említettük, Szendrey Júliával Erdélyben a Koltai kastélyban töltött nászútján. Szendrey Júlia ugyanekkor itt naplójegyzeteiben megemlíti, erre Kosztolányi is hivatkozik, hogy nem mer bízni magában, és nem bizonyos, hogy férje iránti szerelmét érezni fogja később is. Kosztolányi érvelése szerint, idézem, ez a kedélyhullámzás, akár közölte urával, akár nem, átsugározhatott Petőfibe is. Állítsátok azonban össze ezeket az elemeket. Teremtsétek meg újra mesterségesen ezt a környezetet. Rendezetek be egy 24 éves költőnek hasonló lakást a Koltói kastélyban, egy piros-fehér erdélyi őszön, és adjatok mellé egy hasonló, irodalmiasan kacérfeleséget. Vajon megírja-e az illető a szeptember végén? Ezen a vonalon is kudarcot vallunk. Tehát a tárgyi környezet és a filológiai tények rekonstrukciója egyáltalán nem biztos, hogy segíthet egy vers mélyreható értelmezésében és megértésében.
Én nagyon köszönöm, hogy ilyen részletesen összefoglaltad nekünk a főbb gondolatokat, illetve mind a négy lehetséges megközelítési módot, de nekem szöget ütött a fejemben, hogyha mind a négyet elveti a Kosztolányi, akkor ezek után mégis tanácsol-e valamilyen értelmezési lehetőséget?
Kosztolányi erre egyenesen így válaszol, idézem. Úgy látszik, nincs más mód, mint hogy a verset magából a versből értsük meg. És itt elkezdi a versszöveg elemzését. Ennek pontjai röviden. Egy, az első versszak elemzése, ahol az első két és a harmadik, negyedik versor párhuzamos ellentétét állapítja meg. Ismételjük meg ezt a kezdő négy versort. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Mint mondja Kosztolányi, ezt az ellentétet festi az első és a harmadik sor, különben szokott kopott ríme is, amely azonban helyzeténél fogva súlyossá és jellemzővé válik. A virágok és a téli világot. Virág-világ filmpár. Ösztönösen, mondja Kosztolányi, a művészi érzékünkkel sejtjük, hogy a virágok voltak éppen az élet, és a téli tájkép voltak épp a halál, hogy nem is csak a külső természetről van szó, hanem mi rólunk, mindnyájunkról, akik élünk. Idézet vége. Majd folytatja a verszak második részének elemzésével, újra idézem. Az első szak második része megfelelő ennek. Itt arra, amit sejtettünk, választ kapunk, de minden utalás és áthidalás nélkül, szintén olyan keményen és kijelentésszerűen, mint föntebb. A párhuzam és ellentét folytatódik. Az első és második sorra az ötödik és hatodik sor válaszol, a harmadik és negyedik sorra a hetedik és nyolcadik sor. Amint lent a völgyben a virágok nyílnak, s amint az ablak előtt a nyárfa zöldel, a szívben is még nyárég, és amint a hegyeken már a tél jelent meg, ijesztő fehérségével, a főn is ott ezüstlik az elmúlás hava. A kép pontos. Ha fölbontjuk, külön gyönyörködhetünk abban, hogy még helyrajzilag se hibás. A virágzó völgy épp úgy alantan van, mint a még forró szív, s a jeges bérc épp úgy magasabban, mint a már délütött fő.
És Kosztolányi tovább is folytatja ezt a gondolatot a verselemzés során?
Igen, itt ér rá a második verszak első sorára, a híres Elhull a virág, eliramlik az élet vers sorra. Erről ezt mondja. Csodálatos sor ez. Két egyszerű mondat, bővítmények, jelzők és határozók nélkül. Egy-egy ige elől, hasonló igekötővel, az állítmány, nyomában pedig mázsás erővel egy-egy főnév, az alany, virág és élet, a sor két pillérszava. Az utánuk következő pontok a megismerés döbbenetét jelzik. Soha dallamosabb sort nem olvastunk még. Ha sokszor mondogatjuk egymás után, nem csak nyelvünk legédesebb muzsikáját érezzük, hanem szinte a rokon nyelvekét is, minden keleti nyelvet, akár az Ezer egy éjszaka regélyét. De azt is hozzáteszi, folytatom az idézetet, de amilyen könnyed ennek a sornak a külső idoma, vagyis mondom én a hangzása, a dallama, épp oly súlyos a belső értelme. Itt zene és értelem egyet jelent, és ezután kifejezetten precíz nyelvészeti elemzést is ad nekünk erről a sorról. 27 betűből áll ez a sor, 12 magánhangzóból és 15 mássalhangzóból, de a mássalhangzók között 8 folyékony mássalhangzó is van, úgynevezett likvida, mely inkább a magánhangzókkal tart rokonságot. A szöveget lágyíthatja a 6 L és lágyítja a 2 R, így tehát a magánhangzók száma voltak éppen 20, a mássalhangzóké pedig csak 7, majdnem háromszor kisebb. Talán innen magyarázható, hogy ez a sor annyira szökel, illan és röpül. Végül Kosztolányi a harmadik verszak kapcsán kiemeli az anapesztikus versritmus szerepét. Erről tudjuk az Anapestus verslábról, hogy az ókorban a sirató énekek meghatározó verslába volt, tehát tematikusan nagyon is illik a halál témához, és a Petőfi vers harmadik verszakának többek által kissé túlromantizáltnak, gicsesnek ítélt költői képéhez. Ez így hangzik, hogy én feljövök érte a síri világból, az ég közepén, s oda leviszem azt. Kosztolányi pontosan értette a kép helyén valóságát, éppen az anapestusoknak köszönhetően, amelyek gyors pergésükkel, ugye az anapestus a tititá ritmust prezentálja számunkra, amelyek gyors pergésükkel az életnek a halál felé futását is reprezentálhatják a versben. Kosztolányi ezzel kapcsolatban így fogalmaz, idézem, most már a vers hanyat homlok lejt a végkifejlet felé. Siessünk élni, sarkunkban a halál. Az idő épp úgy nyargal, mint az anapestusok.
Kosztolányi elemzése számomra nagyon gazdagnak és részletesnek tűnik poétikai szempontból is, és éppen ezért merült fel bennem még az a kérdés, hogy olyan lehetne ennek egy rövid summázatát adni valamiképpen?
Talán nem is annyira summázatot mondanék, hanem egy költői lezárást, amivel Kosztolányi befejezi az értelmezését. Így zárja ezt az egyébként viszonylag rövid, de annál alaposabb eszmefuttatását, idézem. Az ősz van bezárva ebbe a három szakba, mármint verszakba, csöngyével, sárgaságával, lázasan piruló vad szőlőleveleivel, még zöldellő nyárfájával, hóborított a hegyormaival, egy régi ősz és egy régi ifjúság, mint valami ékszertartóban. Egyetlen egyszer se fordul elő ez a szó ősz, csak a kikelet, a nyár és a tél, mely egymásnak titkos találkát ad. Így zárja Kosztolányi az elemzését.
Kedves Kornélia, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést a Szeptember végén című versről, illetve Kosztolányinak az erről készült elemzéséről. A hallgatóinkat pedig arra szeretném biztatni, hogy amennyiben felmerült bármilyen észrevételük vagy kérdésük a műsorral kapcsolatban, akkor nagy örömmel várjuk a levelüket a tojásékukac@mariaradio.hu e-mail címen. További szép vasárnap estét kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.